Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akit köszöntök, szia!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat.
Nagyon szeretném bemutatni azt, hogy hogyan lesz egy orvos természetgyógyász, illetve egy természetgyógyász orvos, úgyhogy jó lenne tudni, hogy hogyan is indult a te életedben az ilyen jellegű érdeklődés, és hogyha jól gondolom, ez azt jelenti, hogy holisztikusan nézed az embert, de hát nyilván ki fog derülni minden. Tehát mi volt az, ami téged ebbe az irányba vitt?
A legelső dolog, amire így emlékszem, körülbelül 3 éves voltam, és a szomszéd néni megkérdezte, hogy én mi leszek, ha nagy leszek, és itt csuklóból mondtam, hogy orvos, annak ellenére, hogy nálunk nem volt a családomban orvos, de valahogy ez így beült a fejembe, és gyakorlatilag az általános iskola, gimnázium, és aztán egyértelmű volt, nem is volt más alternatívám, illetve egy volt, ezt néha így el szoktam mondani, hogy vagy orvos, vagy kötéltáncos leszek. És tulajdonképpen most egy picit ezt mind a kettőt űzöm egyben így ezzel az orvos természetgyógyásszal. Aztán az egyetem után én részben a sürgősségben, részben az onkológián dolgoztam, tehát nagyon sokat dolgoztam területen is, mentőn, ügyeleten, sürgősségi osztályon, illetve az onkológia osztályon. Aztán egy külföldi munka kapcsán teljesen megváltozott az életem, ami előtte a kórházban volt, hogy nagyjából egy napra 72 beteg jutott, egy betegre körülbelül 3 perc, és engem borzasztóan zavart az, főleg az onkológián, hogy ott vannak a betegek, de nem tudok velük időt tölteni. Kiírtuk a kezeléseket, rápillantottunk a betegekre, vagy amikor éppen jöttek kontrollra, és nekem nagyon hiányzott az, hogy tényleg le tudjak ülni a betegekkel, és nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem mentünk a mélyére annak, hogy
hát ez egyébként szerintem egy óriás hiány, és megmondom őszintén, hogyha te ebben azt mondtad, hogy ebben rosszul érezted magad, vagy hogy ez hiányzott, én azt nagyon el tudom fogadni, mert ez a 3 perc egy betegre, főleg mondjuk egy onkológiai kérdésben, tehát az biztos, hogy nem elég, illetve az biztos, hogy nem elég arra, sem arra, hogy a beteg megnyugodjon, sem arra, hogy megértse, hogy mi van vele, sem arra, hogy felfogja, hogy mit kell tennie, és így tovább, és így tovább. És ez nekem ez egy örök, és nem is bánom, hogy egy picit ilyen értelemben ezt kimondhatom, nekem ez egy örök kérdés. Én ezt végigcsináltam az édesapámmal, és aztán sajnos más helyzetbe is. Szóval egészen emberenként különbözően állunk hozzá ehhez a helyzethez, ennek a megoldásához, de az biztos, hogy mindenki az orvostól vár valamiféle megnyugtatást vagy iránymutatást, és amikor ezt nem lehet megkapni, vagy nem úgy, hogy nem jut át minden információ, azt értem, hogy lehet, hogy nem az orvos hibája, de nap végén a család szempontjából, meg a beteg szempontjából abszolút de.
Így van, így van. És a másik, ami nagyon hiányzott, hogy jöttek a betegek a különböző csodaszerekkel.
Hát hiszen mindenki keresi a megoldást.
Így van, így van. És nekem nem volt tudásom erről, hiszen az egyetemen ezekről nem tanultunk annak idején.
Az apám orvosa azt mondta, hogy ártani nem használ.
Így van, így van.
Amire hát persze megint mindenki gondoljon, amit akar, de...
Bizony, pedig ma már azért látjuk, hogy számtalan persze. Kutatás alátámasztja ezeknek a jótékonyságot. Hatását. No, és aztán ezek után kimentem egy évre külföldre, ahol hát egy katonai táborban voltam orvos, 3000 egészséges katonára vigyáztunk, néha bejött egy-egy baleset, vagy egy-egy betegség, de nagyjából egy napra 3 betegem jutott, és 2 abból is csak beszélgetni jött, a 3-at meg át kellett vinnem a fizikoterápiára. Úgyhogy egy teljesen más életformába csöppentem, és rájöttem arra, ott nagyon sokat foglalkoztunk prevencióval, életmódkérdésekkel, sporttal, étkezéssel, és amikor hazajöttem, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy én nem akarom ezt a kórházi mókuskereket csinálni, én továbbra is gyógyítani szeretnék, de úgy, hogy legyen időm a betegekre, és aztán mindenféle csavarokon keresztül, de elkezdtem természetgyógyászattal foglalkozni, nagyjából minden létező ágát tanultam, vizsgáztam sok mindenből, És ugye abból adódóan, hogy orvosként kerültem be ebbe a rendszerbe, nagyon hamar felkértek arra, hogy tanítsak a természetgyógyász képzésben egészségügyi alapokat, a klinikum jellegű képzéseket, tehát így viszonylag hamar elkezdtem tanítani is, és hát tulajdonképpen így adódott, hogy a betegek megkerestek, hiszen volt egy orvosi végzettségem mellette a természetgyógyászat, és szépen így alakult ez az egész. Én mélységesen hiszek a kezdetektől abban, hogy ezt a két oldalt nagyon szépen tudjuk ötvözni, és hogyha így valahogy így össze kéne fűzni az egészet, akkor tulajdonképpen a prevenció, a megelőzés, hogy az ember mit tegyen, amikor még lehet, hogy vannak tünetei, de nincs komoly betegsége. Elmegy az orvoshoz, azt mondják, hogy igaz, hogy van egy-két csillag a vérképben, igaz, hogy vannak itt minimális eltérések, de nem kell rá gyógyszert adni, nem kell megműteni. Ezek mindig olyan jelek, amiket életmóddal vagy természetes módszerekkel nagyon szépen úgymond vissza tudunk fordítani, vagy tudjuk ezeket karban tartani.
Ez, amiről te beszélsz, ez nekem ilyen finom hangolás, és egyébként vissza tudom neked azt abszolút igazolni, hogy hányszor van, hogy akár van egy felvétel, vagy egy labor, és akkor vannak benne dolgok, megkérdezem az orvost, azt mondja, ezzel ilyenekkel nem foglalkozunk. És ott nem tudom meg, hogy mi az, csak azt tudom, hogy ott valami az más jelent, de ő szerint ezzel nem kell foglalkozni, tehát nem foglalkozunk. És erre majd térjünk is ki, mert hogy te meg, ha jól értem, azt mondod, hogy ebben van a titok.
Ebben is.
Hogy akkor azért erre csak odafigyelünk, és helyrehozzuk, de azt mondd már meg nekem, légy szíves, hogy miközben tanultad a természetgyógyászatot, neked a kettő között volt kibékíthetetlen ellentétet? Tehát az addigi tudásod, amit felszedtél orvosként, a természetgyógyászat mondott neked olyat, amiben a benned lévő orvos sikítozni kezdett?
Nekem azért nem, mert ugye nagyon sokat dolgoztam a sürgősségben, és a mai napig azt vallom, hogy a sürgősségi helyzetek mentő orvos. Tehát, hogyha valaki kap egy szívinfarktust, akkor ne kezdjük el természetgyógyászatilag kezelni, vagy egy olyan akut hasi fájdalommal, aminek nem tudjuk az okát, azt nem kezelhetem, hiszen kiukat, perforál egy bél, vagy valami olyan dolog történik.
A lábtörést is jobb, ha sínbe rakjuk,
Így van. Vagy egy sztrókos beteg, de ugyanígy tulajdonképpen ez törvény írja elő, hogy diagnózis csak orvos állíthat fel. Tehát én természetgyógyászként nem állíthatok fel diagnózist, hanem nagyon lényeges lenne ennek a két oldalnak az együttműködése, és a másik oldal, hogy tulajdonképpen én mindig azt mondom, legyen szó gyógyszerekről, akár antibiotikumokról. Én egyébként személy szerint a hétköznapi életben ellenzem az antibiotikumoknak azt a fajta használatát, ami nagyon elterjedt. Annak idején ebből írtam a szakdolgozatomat, az antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciák, ugye, ahogy ellenállóvá válnak a baktériumok.
De ahogy elterjedt azt érted, hogy mindenre is felírják?
Így van. Tehát azt gondolom, hogy például egy kisgyereknek egy egyszerű megfázásra, vagy akár egy egészséges felnőttnek valamilyen felső légúti betegségre, én azt gondolom, hogy ez felesleges. Viszont vannak olyan kórképek, tehát nyilván egy tüdőgyulladás az antibiotikummal kezelendő, és tulajdonképpen szerintem, hogyha megmaradna az antibiotikumoknak ez a fajta tisztelete, hogy tényleg nagyon erős hatású szerek, és valóban akkor használjuk őket, amikor ténylegesen szükség van rá, akkor még hatékonyak is lennének. Hiszen látjuk azt, hogy a felelőtlen és kontrollálatlan antibiotikum használat tönkreteszi a bélflórát, és egyébként világszinten látjuk azt, hogy nem csak egy kórházban, hanem mindenütt kialakulnak a rezisztens törzsek, amik ellenállók, és egyszer csak eljutunk oda, hogy nem tudunk már mit adni.
És mit gondolsz a túlhasználat alatt? Tehát mit értesz az alatt? Mondjuk évi két, három, négy alkalmat? Most évi hát egyet?
Én azt gondolom, hogyha valakinek annyira súlyos betegsége van, mint a tüdőgyulladás, a vesemedence gyulladás, agyhártya gyulladás.
Tehát hogy nem, ezt nem így mérjük, hanem súlyos betegségek fellépte esetén. Tehát amit a COVID óta tapasztalunk, egyébként én azóta érzékelem ezt, hogy a hosszan elhúzódó, visszamaradó, felülfertőződő felső-alsó légúti megbetegedésekre fölírják. Egyébként nekem is volt már, mondtam, hogy kérem, hogy írják föl, mert hogy sosem múlik el. Tehát, hogy ezt soknak találod.
Én alapvetően azt is soknak találom, hogy egy kisgyerek évente egy-két alkalommal antibiotikumot kap. Nekem a nagy lányom 19, a középső 17, a legkisebb fiú 14 éves, tehát, hogyha ezt összeadjuk, elég sok gyerekévünk kijön, és a három gyermekemnél egyetlen egy olyan alkalom volt, a legkisebbnél egy középfülgyulladás, amire én is azt mondtam, hogy antibiotikum. Mm. De a 19 és a 17 évesem úgy nőttek fel, hogy ők soha nem kaptak antibiotikumot, és gyakorlatilag mindent meg tudtunk oldani anélkül.
Világos.
Tehát ezt a fajta ötvözetét is azt gondolom, hogy nagyon jó lenne így a természetes gyógymódoknak a hétköznapi életünkbe is bevinni. Ugye valahol ez a népi tudás, ami hát egy picit elveszett, egy picit átalakult, én nagyon hiszek
nincs
abban.
Nincs rá idő, nem foglalkozunk vele, hogy megfőzzük, hogy felforraljuk, hogy kihűtjük. Persze, igen, tehát ez itt azért ennek amúgy van egy ilyen kis liturgiája is sok esetben. Igen.
Igen. Igen, én hiszek abban, hogy a legtöbb ilyen apró tünetet, problémát az elején elcsípve meg tudunk oldani természetes módszerekkel, és aztán ez a nagyon nagy csomag a krónikus betegségek. Ugye itt beszélhetünk a magas vérnyomásról, szívérendszeri betegségekről, cukorbetegségről, de akár a csontritkulásról, vagy a daganatos betegségekről, akiknél elengedhetetlen, hogy nyugati kezelést kapjanak, hiszen egy cukorbetegség beteget nem hagyhatok akár inzulin, akár terápia nélkül. Egy magas vérnyomásos beteg nem élhet 200-as vérnyomással, de mellette az életmódjába azokat a változtatásokat, hogyha megtesszük, amivel karban tudja tartani saját magát, a testét, akkor ugye mi természetgyógyászként soha nem mondjuk azt egy betegnek, hogy hagyja el a gyógyszert, de az orvossal karöltve elképzelhető, hogy tudunk bizonyos gyógyszereket csökkenteni, vagy egyszerűen a betegnek az állapotát jó állapotban tartani, hogy évek elteltével ne legyenek olyan szövődményei egy-egy betegségnek, hogy akár súlyos következményei, akár egy stroke, egy agyi történet, vagy egy veseelégtelenség, vagy amputálni kell például egy végtagot. Ezeket remekül tudjuk ötvözni a nyugati kezelésekkel, hogyha mind én tulajdonképpen abban hiszek, hogy mind a testet, a fizikai testet támogatjuk jó élelmiszerekkel, megfelelő mennyiségű, minőségű vitaminnal, ásványi anyaggal, adott esetben gyógynövényekkel, egyéb kiegészítőkkel, és nagyon fontos a lelki oldal, a stressznek a kezelése, hiszen ha az ember állandóan stresszes, és itt a krónikus stressz az, ami a leginkább megbetegít, ugye ez nem mindig van meg így az emberek fejében, a szorongás, a félelmek, a mindennapi aggódások, de akár a megfelelési kényszer, vagy az is lehet egy stressz egy ember életében, hogy ő mindig kompromisszumot köt, és mindig lenyeli azt a bizonyos békát.
Szerintem, amiről beszélsz, az egyébként ma az emberek nagyon nagy százalékára mindennap jellemző, és azért nincs meg, így, ahogy te mondod, mert ez az életük. Tehát és ez egyébként nagyon szomorú, de körülbelül az életünk az, a mindennapi szorongás, a megfelelési kényszer, az aggodalom, még akkor is, hogyha ezek akár jó dolgokért, vagy jó értelembe vett drukkok, ilyen is van, de szerintem ebben a teljesítményorientált, zajos világban ez így napi. Én nekem a gondolatom az erről, tehát azt már rég nem kérdés számomra, hogy ez van, hanem hogy ennek mekkora nyomása, ami rám nehezedik. És azt valóban tudom-e kezelni, vagy nem. Most azért magamon keresztül mondom, mert valószínűleg erre fogsz tudni reagálni, tehát nem optimalizálni akarom, hanem én így tudom visszaadni és megvilágítani, és nem tudom, hogy a hallgatók ezzel tudnak-e azonosulni, de nekem körülbelül, tehát az a kérdés, hogy ez a nyomás hol és meddig elviselhető számomra, hol és mikor, hogyan tudom kiengedni magamból, és megvannak-e rá valóban a módszereim, amelyek átsegítenek mondjuk egyik állapotból a másikba, hogy mondjuk ebből a stresszes állapotból valahogy leérkezzek abba, hogy alvás, és ott az nyugodt legyen, mert ugye ez is egy kérdés, hogy ha amilyen az éjszakád, olyan a nappalod, és fordítva, nem?
Így van, itt ez az egész kortizol-melatonin tengely. Igen. Nagyon sok embernél ez az a nappali stressz, hogy nem tudok elaludni, mert jár az agyam folyamatosan, igen. Ez ugye akadályozza a melatoninnak, az alvás hormonunknak a termelődését, és akkor nem jól alszik, és tényleg mint egy ilyen spirál, vagy egy örvény halad tovább a történet. Én mindig azt gondolom, egyébként szoktam járni általános iskolásoknak pont ebben a témában ilyen kis foglalkozásokat tartani, hogy hogyan tudják megtanulni a stresszt kezelni. Szerintem az nagyon fontos, hogy azzal mindenki tisztában legyen, hogy érnek bennünket különböző hatások, és nem az a lényeg, hogy mi történt, hanem mindig az a lényeg, hogy mi erre hogyan reagálunk, hogyan tudunk reagálni. És tulajdonképpen a stressz kezelési módszerekben ugye az a legfontosabb, hogy ezeket a reakció az mindig kell, hogy legyen. Tehát az fontos, hogy reagáljunk különböző dolgokra, de hogy ez ne maradjon bennünk nagyon hosszú ideig, hanem ki tudjuk dolgozni, és erre azért azt gondolom, hogy számtalan lehetőség, módszer, egyéni, csoportos foglalkozás van, és talán ma már eljutottunk oda, hogy ezzel az emberek egy része elkezdett foglalkozni. Szerintem ez is egy fontos üzenet lehet, hogy valóban nyilván az életünket nem tudjuk megváltoztatni, tehát meg tudjuk változtatni, de bizonyos élethelyzeteket nem.
Amiket, igen.
Így van, de hogy erre mi hogyan tudunk reagálni, és hogyan tudjuk elfogadni, vagy tényleg ezek a coping mechanizmusok, ugye, hogy hogyan tudunk megküzdeni a stresszel, ez fejleszthető, tanulható, és szerintem itt is van egy fontos dolog, hogy már kisgyermekkortól ezeket el kellene kezdeni tanítani. Hogyha megnézzük, ugye az amerikai gyermekek hogy nőnek fel, te vagy a tökéletes, a legjobb, a legügyesebb. Magyarországon egy picit az iskola rendszer ennek az ellenkezője. Azt keressük, hogy mi az, amit nem tud egy kisgyermek, és már gyakorlatilag általános iskolában ugye ilyen óriási terhek kerülnek a gyerekek, pedig mennyivel jobb lenne, hogyha valóban azt emelnénk ki, hogy ebben nagyon ügyes vagy, abszett. Ezt nagyon jól csináltad. Ugye, mint szokták mondani ezt a japán zöld tollat, vagy zöld karikát, hogy nem azt jelölik, hogy mi a rossz, hanem hogy melyik a jó, és akkor legközelebb így csináld, vagy így csináld a többit is, és mennyivel másképpen épít egy kisgyermeket, mondjuk akár az írás tanulásban, hogyha azt tudja, hogy ez jó, és nekem így kell csinálnom a többit, és nem elmegy a kedve attól, hogy hát ezt se tudtam leírni szépen vagy jól.
Igen, de valahogy ebben az emberiség tényleg a két véglet között mozog, mert a másik, meg az a te vagy a tökéletes, te vagy a szuper, te vagy a minden jó, azt meg ugye szerintem arra emlékszünk, hogy Vekerdi mondta, hogy tehát hogy az nem oké, hogy ha azt tanítod egy gyereknek, hogy ő alanyi jogon tökéletes, jó, szép és ügyes. Ha azt tanítod, hogy amit megcsináltál, ügyesen csináltad, ügyes voltál, jó lett, szép lett, mert foglalkoztál vele, és megtanítod neki, hogy az a teljesítmény, amit ő belerakott, az oké, okay, és az rendben van, az úgy jó. De az, hogy felnő, és azt képzeli, hogy na, hát én tökéletes, hát megmondták, hogy tökéletes vagyok, ügyes és szép, és akkor kiderül a világban, hogy mégse, azok akkora ütések és csalódások, és személyiségtorzulások a végén, de valahogy nem megy ez, tehát csak a végletekbe ugrabugrálás megy.
Igen, egyébként van egy nagyon fontos varázsszó, nagyon sokszor elhangzik nálam a betegeim részéről, ez a büszke vagyok rád, és ez tényleg
csodálatos,
a
igen.
Kisgyermekes szülőknek üzenem, nem kell ezt elcsépelni, nem igen. kell minden nap, de hogyha a gyermek valami olyat tesz, akkor ezt mondjuk ki, hogy büszke vagyok rád, mert ennek van valami olyan ereje, amit minden kisgyermek ezt akarja hallani, és hát nagyon
gondoljuk
sokszor...
Gondoljuk végig nekünk, milyen jó, ha valaki kimondja.
Igen, igen, és nagyon sokszor még a felnőttek is, hogy ugye erre várnak, vagy ezt akarják hallani, sokszor akár olyan hozzátartozóktól, akik ugye már nincsenek itt.
Pontosan.
Ez nagyon sokszor egyébként a megfelelési kényszert így generálja, hiszen valami
ennek
olyasmire...
Ennek a hiánya,
így
szerintem.
Így van, így van.
Tehát ennek a hiánya.
Így van, hiszen valami olyasmire várunk, ami nem történik meg. Igen,
pontosan,
igen.
De hát ez, ennek megvan a kódja, és ez nagyon sokszor van szerintem, hogy egy teljesítményt a családon belül mindenki úgy vesz, mint egy normál
természetes,
dolog.
Igen.
És akkor az ember mondjuk kívülről a barátaitól meg megkapja, hogy büszkék rá, és akkor rájön, hogy hát ez hogy hiányzik.
Igen, igen.
Erre szokták mondani, hogy Isten a barátainkkal kér elnézést a családunkért. De ezt most mindenki értse jól, de hogy tényleg, hogy ez létező dolog, hogy egyszerűen, de jól esett, hát de ez milyen jól esne mondjuk otthonról is.
Igen, és szerintem ez fontos a szülők részéről, és sokszor vissza szoktam kérdezni a szülőknél.
Testvérek részéről is, mindenki részéről, igen.
Hogy igen, a gyermek csinált valami kiemelkedőt, és mondtad neki, hogy büszke vagy rá? Hát mondtam, hogy ügyes volt, de hogy ez nem ugyanaz. Ennek a szónak tényleg van valami olyan ereje, amit érdemes így megjegyezni, és nem elcsépelve, de néha bevetni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Csomai Zitával, aki orvos, természetgyógyász, és tulajdonképpen rá is térünk arra, hogy az embert holisztikusan hogy nézzük, illetve ezeket a lelki dolgokat, hiszen hogyha az jól kiderült szerintem abból, amit mondtál, hogyha lélek rendesen ápolva van, akkor az azért átsugárzik a testen, és feltétlenül ott is segít rendet tartani. Szóval zenélünk és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.